Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az evangéliumi szentigét, amit anyaszentegyházunk a mai vasárnapra rendelt, és amely alapján Isten szent lelkének segítségével szeretném a mai igehirdetést elmondani. Megírva találjuk Lukács evangéliumának 7. fejezetében, a 36. verstől a következőképpen. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástromtartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta Jézus lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt, az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magába: ha ő volna ama próféta, tudná, hogy ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondani valóm neked. Ő pedig így szólt: Mester, mondd. Erre ezt mondta Jézus: egy hitelezőnek volt 2 adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyik szerette őt jobban? Simon így válaszolt: úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz: látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik, meg kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta: megbocsátottak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre elkezdték kérdezgetni egymás között: kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz: a te hited megtartott, menj el békességgel. Amen. Hirtelen csend lett, ahogy a zsúfolt házba lépett, s bukdácsolt sűrű könyvfátyolán át. Arcába égtek a szúrós tekintetek, nincs helye köztünk, mindezt súgták, mindőt gúnyolták. Ő mégis ment tovább, át a szégyen tűzfalán, míg térdre hult Jézus lábai előtt. És bár egy szót sem szólt, mégis mind értették őt, ahogyan kiöntötte a szívét, alabástrom szelencéjét. Hadd szálljon fel jó illatként az én imám te hozzád éppen ugyanúgy. Hadd mossam meg lábaid a könnyeimmel, és hajammal hadd szárítsam fel. Szeretnék most leborulni, hogy megmentettél, megköszönni, mindenért hálám kifejezni, de a dalnál jobban szól egy szelence alabástromból. Emlékszem jól, úgy éltem azelőtt, mint rabmadár, kit a bűn csapdába szőtt. Értéktelen és üres volt az életem, eltékozoltam mindent, ami csak fontos lehet. Elvesztem, elvesztem volna, de Jézus rám talált és megmentett, a szívem őrá várt. Ezért most én is megteszem, a Mester lábát megkenem, és kiöntöm elé a szívem: szeretlek, Uram. Kedves testvéreim, ha azt mondaná nekem az Úristen, hogy ma este magához szólít, és legyen egy utolsó ige hirdetésem, amikor elmondhatom mindazt, amit a földi életemben fontosnak tartok, amit a leglényegesebbnek tartok, akkor ezt a mai igét választanám alapigének. Ha többé nem szólalhatnék meg szószéken, akkor ezen a történeten keresztül mondanák el mindent, amit a legfontosabbnak tartok, amit a leginkább szeretném, ha megértené és megismerni a gyülekezet. Miért ragad meg ez a történet? Mert magában hordozza a 3 legfontosabb kifejezést, a megtérést, a bűnbánatot és a bűnbocsánatot. Talán meglepő, hogy ezt a három jól ismert teológiai fogalmat hozom most fel. Sokan azt mondják, hogy nem kell ezekről olyan sokat beszélni, már annyit ragoztuk, már annyira ismerjük, pontosan tudjuk, miről van szó. Tudjuk, mit jelent a megtérés, tudjuk, mit jelent a bűnbocsánat. De biztos, hogy így van. Lelkészként emberek közt járva, emberekkel beszélgetve naponként tapasztalom azt, hogy nem értjük, mit jelent ez a három szó. Látom a mozdulatokból, az elutasításokból, a rettenetesnél is rettenetesebb problémákból és probléma megoldási próbálkozásokból, hogy nem értjük, mit jelent a megtérés és a bűnbocsánat. Nem értjük, mit jelent teljesen újat kezdeni, és nem hisszük el, hogy a másik ember tényleg újra tudja kezdeni az életét. Megtérés, bűnbánat és bűnbocsánat. Három olyan szó, amelyik át kellene, hogy hassa az egész életünket, de nem igazán történik meg mindez. Miért ez a történet fejezi ki számomra leginkább ezeket a dolgokat? Máshol is van szó ezekről a témákról. Ott van Zákeus története, mennyire szép, mikor meghívja Jézust, utána a vagyona felét szétosztja, valakitől valamit elcsalt, a négyszeresét visszaadja. Igen, az is nagyon szép történet, de mégis úgy érzem, hogy ebben van benne az egész teológiám, az egész hitem és az egész életem. Mert ennek a történetnek három versében benne van minden. És mindez csodálatos gazdagsággal, kifejező mozdulatokkal és nagyon szép képekkel mondja el nekünk Lukács. Kezdjük az elsővel, ez nem más, mint a megtérés. Ebben a világban nagyon sok az elutasítás. És most az igehirdetésben nem is arról szeretnék beszélni, hogy milyen sok elutasítás van más bőrszínű, más vallású vagy más hazájú emberekkel szemben, hanem a megtérés valós tényének az elutasításáról. Mert ma, ha megtérésről beszélünk, akkor azt úgy kell mondani, hogy megtérés az emberi elutasítás ellenére. Mert a mai világban azt látjuk, hogy emberek a megtérést nem elősegítik, hanem nagyon sokszor gátolják. Nem pusztán az a csoda, hogy valaki megtér, hanem az, hogy azokon a falakon és azokon a gátakon keresztül tud megtérni, amit emberek állítanak velük szembe. Itt van a mai történet. A te hited megtartott, menj el békességgel, mondja Jézus. És az kéne történni, hogy a többi ember, aki tényleg az Isten gyermeke, átöleli ez az asszont, és azt mondja, végre az Istennek van egy újabb, hazatalált báránykája, és ehelyett az elutasítás van, ha ő volna ama próféta, akkor tudná, hogy aki hozzáér, az bűnös. Igen, ma is vannak így emberek, akik nem képesek átélni, nem képesek elhinni, hogy a másik ember kezdhet újat, elhagyhat mindent, és kezdhet egészen újat. És micsoda kép, micsoda elutasítás, aki hozzáér. Már ez is gond, hogy hozzáér egy bűnös az másikhoz. Még ezt se tegye, még meg se érintsen, nem átöleli, csak éppen hozzáér, és erre is azt mondják, ezt se tegye, mert ez is sok, mert ezt se érdemli meg. És ez a fajta elutasítás sokkal brutálisabb, mint gondolnánk. A síró, szenvedő, gyászoló embernek talán éppen egy érintés jelent a legtöbbet. Egy ölelés, egy simogatás, a kezek összekulcsolása, még ez se. És hányszor látjuk ebben a világban, vagy hányszor vagyunk talán mi is ilyenek, telve erkölcsi felsőbbrendűségi érzéssel, elutasítással, nehogy együtt lássanak vele, nehogy úgy nézzen ki, hogy közünk van egymáshoz, mert ez rossz fényt vetne rám. Sok az ilyen kiutasított, elutasított ember, akihez még hozzá sem akarnak érni a mai kor Simon farizeusai. Emberek fekszenek előttünk, talán elrontott életükkel, fájdalmaikkal, mint ahogy Lázár feküdt egy másik történetben a gazdag előtt fekélyekkel borítva, és csak a kutyák nyaldosták a sebeit, és talán mi sem teszünk semmit. Nemrég néztem egy videót, amiután ez a mondat fogalmazódott meg bennem, az életben az a legrosszabb, hogy nem lehet újra kezdeni. Amit egyszer elkövettem, utána jön, meghatároz, befolyásol, legalábbis az emberek előtt. Nem tudom, hányunknak volt már ilyen érzése, hogy mennyire másképp élném az életemet, ha a mai eszemmel újra kezdeném, ha nem sütném magamra azokat a bélyegeket, amiket a bűneim miatt sütöttem, mennyire más lenne így megállni Isten, ember és önmagam előtt. Kedves testvéreim, ilyenek vagyunk, és ezt ne tagadjuk le, mert akkor hazudni fogunk. Ebből él a bulvársajtó, az újságok tömegeit adják el, mások szenvedéseit és fájdalmait kiteregetve. Elvált, elhagyta, beteg a gyermeke, öngyilkos lett. Csak néhány szó, és megéljük azt, hogy első címlapon jelenik meg, mikor egy híres rockstárt éppen próbálnak sikertelenül újraéleszteni. De nem csak a bulvármédia ilyen, hanem talán a mi életünk, otthonaink is. Hányszor kerül elő a beszélgetésünkben a Szentírás, és hányszor a másik ember életének a gondjai és a fájdalmai. Talán inkább ne is válaszoljunk. Mindez nem más, mint az alapigényben megfogalmazódott végtelen elutasítás. Ha ő volna ama proféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus előtt ott van két ember. Az egyik egy parázna nő, a másik pedig egy parázna férfi. Két parázna ember. Az egyiknek a hivatása volt az, hogy parázna, talán kényszerből ezzel tartotta el a családját, és ott van egy kegyes állarcba ülő másik parázna, Simon farizeus, akinek már réges-régen nem az Isten az első az életében, hanem a saját tökéletesnek gondolt hite és nagysága. Az egyik beszél, a másik zokog. Az egyik okoskodva teológizál, a másik pedig csendesen leborul Jézus háta mögött. És az okoskodó parázna elutasítja a bűnbánó paráznát. Szánalmas ez a kép. A két parázna ott van, és másképpen reagálnak a helyzetre. Az egyik cselekszik, a másik kényelmesen ül. Jézus fel is hívja a figyelmet erre a kettősségre. Látod ezt az asszont? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Melyikek vagyunk mi, kedves testvéreim? Tegyük föl őszintén magunknak a kérdést. Ezek a bűnös asszonyok vagyunk, akik leborulnak Jézus háta mögött, és azt mondják, Uram, nem érdekel, mit gondolnak rólam, legyen tiéd az egész életem, én téged akarlak szolgálni, ami legértékesebb, nekem azt odaadom. Vagy ülünk a trónon, és nézzük a szituációt, és közben okoskodunk. Persze, nagyon sokan ezt mondják, nekem nem kell sokat foglalkoznom Jézussal. Végül is meghívtam az életembe, örüljön neki, nézzen szét egy picit nálam, és dicsérjen meg, hogy milyen rendes vagyok. Néha beszélek róla kegyes szavakkal, néha adok neki valamit, aztán menjen arra, amerre jött, mert nincs rám szüksége. Nincs szükségem rá. Ez volt a farizeus életében. Jézus Krisztus nem erre vár, hanem valami egészen másra. És a megtérés után itt jön a másik kifejezés, a bűnbánat. Nem könnyű téma a bűnbánat kérdése, de mennyire kifejező ez a kép. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta lábát, és megkente kenettel. Ezen a mai istentiszteleten eljöttünk egy szép június végi napon, talán kicsit vágytunk is a csendre, a nyugalomra, és az Isten egyszer csak nekünk szegez egy kérdést, és azt mondja, testvérem, beszélgessünk a bűnről. Ne általában a bűnről, ne mások bűnéről, hanem a tiedről. Hogyan állsz hozzá? Hogyan nézel rá? Három rövid kis idézetet hagy mondjak, ami megmutatja ezt az őszinte bűnbánatot. Az első egy közös hitvallásunk volt néhány perce. Megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse ki. Minden gondom, keservem az Úrnak átadom, ő hordja minden terhem, eltörli bánatom. Mennyire benne van ebben a történetben ezek a mondatok, ez az ének. ahogy ez a nő odament, és azt mondta, megtörve, üresen vagyok itt, Istenem, nem érdekel már semmi. Vagy hagyj idézzem föl Reményik Sándornak egy versét, egy részletét, az a címe Nem a teljes pohár, talán többen ismerik. Arról ír ebben a költő, és valóban nagyon érdekes gondolat, hogy Uram Jézusom, Te nagyon sok szenvedést elviseltél. Téged megaláztak, megvertek, rettenetes kínokat hordoztál, de egyet nem éreztél, hogy milyen az, amikor az embernek lelkiismeret furdalása van. Mert Te bűntelen voltál. Téged összevertek, de ezt soha nem érezted. És azt mondja Reményik Sándor, de nem úgy, Uram, mint azzal az ízzel, mint aki a bűnt maga követte el. És nézi némán és kővé meretten, borzodva vagy talán érzéketlenül, bűnből hogy lesz bűngomba szaporán, egy félrecsúszás ezer újat szül, üvöltene, hogy jutottam ide, újjá születni, hová, meddig menjek, és forgolódik verejtékes ágyán, bűnösnek higgye magát, vagy betegnek. Jaj, orvos, orvos kéne bármelyiknek. Kutatja kínnal átkát önmagába, majd vadul nekivág a végtelennek, megelevenül, sziszegő kígyókkal, rémekkel népes lesz a bűnbozót, rátekerőznek a megfulladóra, s a jó akarat is átkozott, a szeretet is kártevő csupán, romlás már minden lépés, mozdulás, a bánat engesztelő kenetéből, dühöngés lesz a teremtő hibás, miért így alkotott gyenge nyomorultnak, vagy miért nem adott tiszta szenvedést, miért engedte, hogy a fertőbe hulljak. Kedves testvéreim, biztos vagyok benne, hogy mindannyian éreztük már ezt. Mindannyiunknak van az életében olyan szituáció, amikor azt mondjuk, miért hagytad, Istenem, és milyen jó az, amikor az ember erre nem úgy néz, hogy megretten, hogy elkeseredik, hogy azt mondja, értéktelen az életem, és az Isten se tud megbocsátani, hanem úgy tud ránézni, ahogy abból a dalban, amit az igehirdetés elején idéztem, és amit szeretnék majd föltenni a blogra, hogy meg is tudja hallgatni, akinek van rá lehetősége, mert sokkal szebb, mint ahogy én elmondtam. Tehát abban a dalban ez a hölgy, amikor már nem érdekli, mit gondolnak róla, nem érdekli a megvetés, csak szabadulni akar, emlékszem jól, úgy éltem azelőtt, mint rabmadár, kit a bűn csapdába szőtt. Értéktelen, üres volt az életem, eltékozoltam minden, ami csak fontos lehet. Elég ebből. Kiáltotta ez a nő Jézus felé, és ez a kiáltás mindenkit megrémisztett, megijesztett. Egyedül Jézus hallotta meg belőle a szenvedő embert. Egyedül Jézus látta meg a sátán fogságába vergődő drága lelket. És ez a történet pontosan erről szól, egy bűnből felkiáltó ember és a kiáltást meghalló Isten találkozásáról. És kedves testvérem, ha már mindezt átélted, akkor pontosan tudod, hogy miről beszélek. Ha pedig nem, akkor adja az Úristen, hogy ez valósággá legyen. Az a fajta fantasztikus, feltörő kiáltás és öröm, akkor az ember azt mondja, szeretnék újat kezdeni, és tudom, názáreti Jézus, hogy te megteheted ezt. Elvehetsz az életemből mindent, ami mögöttem van. Megállt mögötte, a lábánál sírva és a könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és a hajával törölte meg, csókolgatta a lábát és megkente kenettel. Borultál már le így, kedves testvérem? Nem nekem válaszolsz most, hanem annak a Jézus Krisztusnak, aki ott ül melletted, aki átkarol és várja az őszinte válaszodat. Ő tudja a te szíved, a lelked állapotát, tudja, milyennek látod magadat, és milyen az életed. Ne keserítsen el minket, hogy a találkozás néha megnehezítik emberek. Hogyha emberek odaállnak, ahogy odaálltak itt is, vagy ahogy odaálltak vak Bartimeus elé, és próbálták elhallgattatni, hogy nem törődik veled a Mester. Nem. A Mester szeretettel vár mindannyiunkat. Ott vannak a megvető pillantású Simonok és a gúnyos barátaik, ott van az ő elutasításuk, amiről az erőm már beszéltem, és ott vannak a hátráltató tényezők, de ne ezekre figyelj, kedves testvérem, hanem egyedül Jézusra. És ha megvan a szívünkbe mindez, akkor a megtérés és a bűnbánat után jön az igazi csoda, a bűnbocsánatnak az öröme. Ha szakítani akarunk a bűneinkkel, és képesek vagyunk csak Jézusra figyelni, és a körülmények nem veszik el a kedvünket, akkor meghalljuk a harmadik, a legcsodálatosabb szót, a bűnbánat szavát, az asszonynak pedig ezt mondta Jézus, megbocsátattak a te bűneid. A férfinek pedig ezt mondta Jézus, megbocsátattak a te bűneid. Ez most mindannyiunkhoz szól, mindannyiunkat személyesen szólít meg. Most ebben a pillanatban átélhetjük, hogy megbocsátattak a mi bűneink. Akkor is a 20 évesek, a 100 évesek, akármilyen idősek, akármilyen nagyok, akármilyen kemények, akármilyen durvák, ebben a pillanatban mindez valósággá válik. Ennyi? Ennyi. Jézus szól, és az ő szava valóság. Egy német lelkész ezt írta, a Biblia szerint Istennél semmi sem lehetetlen. Ez van benne a realista ember Bibliájában is, csak éppen túl realista ahhoz, hogy higgyen is benne. Érthető gyengeség ez, de gyengeség. Éppen ezért a realizmus az egyházban mindig csak szolgáló magatartás lehet, sohasem uralkodó. Valóban mentsen meg az Úristen attól minket, hogy realisták legyünk. Mert a realista azt mondja, hogy mindez nevetséges mese. Bűnbocsánat, új kezdet, ébredés. Ugyan már cipeljük elrontott, elcseszett, bűnökkel teli életünket szívünk utolsó dobbanásáig. Igen, a realista ember így gondolkodik, de a keresztény ember sohasem realista. Mert a keresztény ember az tovább néz a teremtő Istenre, megbocsátó Istenre, aki az egész világot át tudja alakítani, aki egyetlen szavával tenger csendesít le, vagy világot teremt, aki egyetlen szavával ördögöket űzel, vagy kenyeret szaporít. Az egyszerű tanítvány néhány halacskát és néhány kenyeret lát, realistán, mikor Jézus Krisztus egyszerűen megáldja és szétosztja 5000 férfinak és a családjának. Igen, a realista ember az nem hiszi el, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, de mi higgyük el. És lehetséges az újrakezdés és a megtérés is. Az életben az a legrosszabb, hogy nem lehet újra kezdeni, mondtam néhány perce. Amit egyszer elkövettem, utána jön, meghatároz, befolyásol, legalábbis az emberek előtt. És most szeretnék kitérni erre az utolsó mondatra, legalábbis az emberek előtt. Igen, az emberek előtt nehéz újat kezdeni, de az Isten előtt lehetséges. Mindent újra lehet kezdeni. Elhiszed, kedves testvérem? Sőt, átélted már? Átélted már, hogy az Isten elvette régi életed minden mocskát, minden bűnét, minden gonoszságot, és újat kezdett veled? Annyira fantasztikus érzés ez, amikor az ember ezt átéli. És mindez valósággá válhat akkor, ha a Szentlélek elkezd munkálkodni az életünkben, csak ne emeljünk a hitetlenségből egy falat a lélek munkája elé. A változások szele kezd fújni, az egyik ember szélfogót épít, a másik pedig szélmalmot, mondja egy másik lelkész. A változás szele ma ezen az istentiszteleten hatalmas erővel elkezdett fújni. A mi kicsiny életünkbe jön a Szentlélek, be akar törni, föl akar kapni mindent, amit bánunk, ami rossz volt, ami gonoszság volt, és ki akarja söpörni a mi életünkből. És nagy kérdés az, hogy amikor a Szentlélek szele így megérkezik hozzánk, akkor szélfogóval találkozik, vagy egy szélmalommal. Ami azt mondja, hogy a lélek szele kapjon bele a lapátokba, kezdjen el egyre jobban pörögni, adjon energiát, egyre inkább lendítsen minket, mert erre van szükségünk. A változások szele kezd fújni, az egyik ember szélfogót épít, a másik szélmalmot. A lélek csodálatos munkája elé szélmalmot kell építenünk, ami fantasztikus belső energiát termel, amely csodálatos lendületbe jön. Ilyen a bűneiből szabaduló ember hálával teli lendülete és bizonságtétele. Kedves testvéreim, azzal kezdtem, hogyha ez lenne életem utolsó igehirdetése, akkor ezeket a gondolatokat szeretném átadni. Remélem, egy kis szabadság után még lesz lehetőségem néhányszor megszólalni, de Hiszem, hogy ennél szebbet és ennél többet soha nem fogok tudni mondani. Most már két személyen van a sor, Jézus Krisztuson és rajtad, testvérem. Hogy mindabból, ami elhangzott, mi az, ami Szentlélek szeleként beindítja az életedet, lendületet ad, amivel elmersz indulni, amivel bátran újat mersz kezdeni újra és újra, nem törődve a Simon farizeusokkal, nem törődve az ítélettel, semmi mással, csak menni bátran, menni valóban őszinte erővel. Azt olvastam az oltár előtt ígében, hogy a sátán ordító oroszlánként jár körbe, és talán vannak testvéreink, akik ezt az igét úgy olvassák, hogy a sátán ordító oroszlánként jár tavasszal, ősszel és télen, és nyáron békén hagy minket, és talán ezért nem jönnek el Isten tiszteletre. De ne vegyük komolyan, ez nem így van. Sajnos a sátán most is munkálkodik, és most is el akar ragadni minket. Ő nem megy szabadságra, nem pihen. Nem mondja azt, hogy most hagyom, hogy egy kicsit hadd töltődjenek, mert elég nekik a napsugár. Sajnos nem így van. Lesznek kísértések, nehézségek. Vissza fog térni, és azt fogja mondani, hogy nehogy már elhidd ezt az egész hülyességet, amiről a lelkész beszélt. Te igenis bűnös ember vagy, igenis tönkretettél másokat, tönkretetted magadat, mit akarsz te? Ne higgyük el neki, kedves testvéreim. Ez a szó, megbocsátottak a te bűneid, ez nekünk is szól, és minden nap újra kezdhetünk mindent. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, elképzelni se tudjuk, hogy mivel érdemeltük meg ezt a nagy ajándékot, amit ma újra nekünk adtál. Nekünk adtad a bűnbocsánat örömét, azt a fantasztikus ajándékot, hogy újra kezdhetünk mindent, amit elrontottunk. Nekünk adtad azt az ajándékot, hogy te segítesz sebeket begyógyítani. Nekünk adtad azt az ajándékot, hogy nem kell félnünk és nem kell szégyenkeznünk. Nekünk adtad azt az ajándékot, nem uralkodik rajtunk többé a halál, mert már most örök életünk van te veled. Nekünk adtad azt az ajándékot, hogy nem kell félnünk, ha betegek leszünk, vagy ha gyászolunk. Köszönjük neked, Jézusunk. Bontsd le azokat a falakat, amelyek a te szent lelkednek a fuvallatát eltávolítják tőlünk. És add, hogy erőre kapjon, felfrissüljön és elinduljon a mi életünk. Amen.